A jelenések 14, elsőtől a 13. versig, és láttam, íme a bárány ott állt a Sion hegyén, és vele 144 ezren, akiknek a homlokára az ő neve, az atyának a neve volt felírva. Hallottam egy hangot a mennyből, mint nagy vizek zúgását, és mint hatalmas mennydörgés hangját, és a hang, amely hallottam, olyan volt, mint a hárfásoké, amikor hárfán játszanak. És új éneket énekelnek a trónus előtt, a négy élőlény és a vének előtt, és senki más nem tudta megtanulni ezt az éneket, csak az a 144 ezer, akik áron vétettek meg a földről. Ezek nem szennyezték be magukat nőkkel, mert szüzek, ezek követik a bárányt, ahova megy, ezek vétettek meg áron az emberek közül első zsengéül az Istennek és a báránynak. És szájukban nem találtatott hazugság, ezek fedhetetlenek. És láttam, hogy egy másik angyal repül az ég közepén, az örök evangélium volt nála, és hirdette azoknak, akik a földön laknak, minden népnek és törzsnek, minden nyelvnek és minden nemzetnek. És hatalmas hangon így szólt, féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Egy második angyal követte őt, aki így szólt, Elesett a nagy Babilon, amely féktelen paráznasága borával itatott meg minden népet. Egy harmadik angyal is követte őket, és így szólt hatalmas hangon. Ha valaki imádja a fenavadat és annak a képmását, és felveszi annak a bélyegét a homlokára vagy a kezére, az is inni fog az Isten haragjának borából, amely készen van elígyetlenül haragjának poharában, és gyötrődni fog a tűzben és kémben, a szent angyalok és a bárány előtt. Gyötrődésük füstje száll felfelé örökkön örökké, és sem éjjel, sem nappal nincs nyugalmuk azoknak, akik imádják a fenavadat és az ő képmását, és akik magukra veszik az ő nevének bélyegét. Itt van a hely a szentek álhatatosságának, akik megtartják az Isten parancsait és a Jézus hitét. És hallottam egy hangot az égből, amely ezt mondotta. Írd meg, boldogok a halottak, aki az Úrban halnak meg, mostantól fogva. Bizony ezt mondja a lélek, mert megnyugszanak fáradozásaiktól, mert cselekedeteik követik őket. Imádkozzunk. Mindenhatja atyánk, köszönjük neked, hogy te elküldted a fiadat Jézust, hogy megmenekülhessünk ő általa, és köszönöm, hogy adtad az igédet is, hogy ezen keresztül megismerjünk téged, és megmutathassuk a te szeretedet és a te mi voltodat másoknak és a földön is. Köszönöm, Uram, hogy nekünk nem kell már félnünk az ítélet napjától, mert meg vagyunk váltva. És kérlek, Uram, segíts, hogy adj nekünk bátorítást és erőt ahhoz, hogy tudjunk megmenteni minél több embert itt a földön, hogy nekik se kelljen félniük majd az ítélettől. Kérlek, légy velünk ma itt az Isten tiszteleten, kérlek ad, hogy az ige hirdető tudja szólni az igédet, és azt, hogy meg tudjuk érteni, és tudjuk alkalmazni is a mindennapjainkban. Amen.
Az ige hirdetésnek az alapigéje az Ószövetségben van megírva a Zsoltárok könyvében, 40. fejezet első 6 versében. A karmesternek Dávid Zsoltára. Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám. Meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és az iszabból. Sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. Új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét. Sokan látják ezt, félik az Urat, és bíznak benne. Boldog ember az, aki az Úrba veti bizadalmát. Nem ingadozik a kevélyekhez és az elvetemült hazugokhoz. Uram Istenem, sok csodás tervet vittél véghez értünk, nincs hozzád fogható. Szeretném hirdetni és elmondani, de több annál, mint amit fel tudnék sorolni. Amen.
Ma az Isten szabadításáról szól a prédikáció, és az első gondolat, ami rá is került a liturgiás lapra, az, hogy várva vártam az Urat, így kezdi ezt az imádságot Dávid. Nehéz helyzetben várni valakire vagy valamire,
aki segíthet, nem kellemes.
Filmeknek a tucatja foglalkozik azzal a képpel,
ezzel a helyzettel, amit például az egyik általam is látott film úgy mutat be, hogy valaki beszorul egy vas ráccsal fedett helyre, ahol egyre növekszik a víz. Tudja azt, hogy jönni fognak érte, vagy már el is indultak érte megmenteni, de azért akkor is ez a néhány perc, vagy 10-20 perc, amíg megérkezik a segítség, ez nem egy kellemes várakozás az ő számára. Van, hogy az életben is átéljük ezt, nem csak amikor egy filmet nézünk, hasonlót lelki értelemben, mint amikor ebben a filmben emelkedett a víz, és ő pedig nem tudott szabadulni, mert egy akadály, egy vasrács megakadályozta ebben. Van, hogy egyik rossz hír a másik után jön, centiről centire növekszik körülöttünk a nehézségnek a terhe, és egyre nehezebb várni valamire, vagy valakire, egyre nehezebb várni egy fordulatra. Az ember sokszor ilyenkor tevőlegesen is hozzátesz a nehéz helyzetében ehhez, és idegességében csak még mélyebbre kerül. Ha mondjuk kapcsolati példát nézünk, hogyha valakinek megromlik valakivel a kapcsolata, tehetetlenség indulatában a másik fél felé negatív, szeretetlen lépéseket tesz, de ezzel nem segíti, inkább elmélyíti azt a helyzetet. Vagy hogyha egy iskolai példát veszünk, ha egy diák kap egy azon tárgyból 2-3 rossz jegyet, akkor ez sok esetben nem arra segíti őt, hogy nem arra inspirálja őt, hogy figyelmesebben tanuljon, vagy odaadóbban tanuljon, hanem sokkal inkább a stressz hatására és annak levezetésére alternatív idő eltöltést választ számítógép előtt, vagy különböző játékokkal, és így nyilván a következő jegye sem lesz jobb, vagy pedig éppen a passzivitás irányába hajtja ez a stresszes állapot őt, és így sem halad majd előre. Nehéz tehát akkor várni, amikor valamilyen szorító helyzetben van az ember, és a lelkének a stresszes állapota ezt egyáltalán nem segíti. Egy ilyen helyzetben mondja Dávid, hogy várva vártam az Urat. A mi kultúránk ezeket az üzeneteket küldi felénk, mindent gyorsan megkaphatsz, vagy azonnal a tied lehet. És ebben a kultúrában, ebben a korban, amikor közlekedési eszközökkel is, akár van autónk, akár csak tömegközlekedéssel megyünk, azért elég gyorsan eljutunk egyik helyről a másikra, hogy elég gyorsan meg tudunk magunknak szerezni dolgokat, főleg az interneten elég gyorsan utána tudunk nézni azoknak, amikre kíváncsiak vagyunk. Nagyon nehéz várni akkor, amikor muszáj. Mert azért a mi kultúránkban és a mi korunkban is vannak dolgok, amiket nem tudunk felgyorsítani, és vannak dolgok, amikor várni kell. Amikor még Budapesten éltem, akkor az egyes villamosnak a közelében laktam, és ez egy elég sűrűn járó járat, és én éveken keresztül jártam ezzel a villamossal, és amikor nem jött egy-két percen belül, akkor kezdtem ideges lenni. Egyrészt azért, mert télen fáztam, másrészt azért, mert előbb a gimnáziumba, utána pedig az egyetemre mentem ezzel a járattal, és hát persze féltem, hogy el fog késni. Dávid várva várta az Urat. Ez a kifejezés arra utal, hogy Dávidnak is nehéz volt várnia. Nem egyszerűen egy ilyen melankolikus várakozásról van itt szó, ez egy igazi szükséghelyzetet ír le, amikor nagyon vágyott az Isten szabadítására, az Isten közelségére. Itt nem írja le konkrétan, mint több másik zsoltárban, hogy mi volt az a pontos helyzet, amiben megszorult Dávid. Nem tudjuk, hogy életének melyik nehézségéről van szó. Talán templomba vitt hálaének is ez, mely egyéni és közösségi formában is élt az Ószövetség idején, egy meghatározott liturgia szerint fejezte ki valaki, vagy valakik, hogyha Isten valamilyen különös, különlegesen nagy helyzetből megszabadította őket. Ezért nem volt mindennapos, ha csak valamilyen valóban kiemelkedő dolgot élt át az illető, akkor élt ezzel a liturgiás, liturgikus formával. Azt találtam ezekről a helyzetekről, hogy milyen nagyságrendű dolgokban éltek egy ilyen később liturgiában is fennmaradt énekkel, hogyha például valakire ráomlott a háza, de túlélte, akkor született egy ilyen zsoltár, mint amit most felolvastam, vagy annak egy részletét. Vagy hogyha épségben hazatért egy nagy csatából. Vagy hogyha kegyelmet kapott egy halálos ítéletre. Tehát látjuk, hogy ezek a példák valóban elég súlyos élethelyzetek. Dávid tehát nem akármilyen bajban volt, amikor ennyire várta Isten jelenlétét és a szabadítását. Az, ahogyan várunk Isten szabadítására, vagy Isten jelenlétére, beszél a mi bizalmunkról és hitünkről. De Isten formálhat is bennünket, miközben várnunk kell, hiszen amit egyből megkapunk, az szinte nem is igényel hitet. De van egy fontos dolog, ami lehetővé teszi a hittel teli várakozást. Azt, hogy akkor is velünk van Isten, miközben várakozunk. Amikor úgy imádkozunk, hogy közben még félelmek, aggodalmak vannak bennünk, Atyánk akkor is kész békességet adni nekünk. Minket, Istenben, mint Atyában bízó embereket, nem csak az nyugtathat meg, ha valami rendeződik, hanem az is, hogyha elhisszük, hogy rendeződni fog. Ez a hitnek a békessége. Isten ígéretében való megnyugvás. Minden ember megnyugszik akkor, hogyha valamilyen nehéz helyzetből sikerül ki kecmeregnie, de a hívő embereknek a lehetősége az, hogy a hit békességét is élvezzék, akkor, amikor még benne vannak valami nagy nehézségben, és Isten ígéretét, vagy Isten jelenlétét bírják, tudják maguknak, még ott a nyomorúság idején. Dávid a harmadik versben két nagyon kifejező képet használ, történetének a leírása helyett. Egyfelől azt mondja, kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszabból. Jeremiás könyvében szinte pontosan szóró szóra, és ugyanezt a képet megtaláljuk történetileg is. Jeremiás átélte ezt. A 38. fejezetben, a 6. versben olvassuk. Fogták tehát Jeremiást, és beledobták Malkijának, a király fiának a ciszternájába, amely a börtön udvarán volt. Köteleken bocsátották le Jeremiást, és mivel a ciszternában nem volt víz, csak sár, belesüllyedt Jeremiás a sárba. Valamint az ószövetségi Józsefet is egy hasonló mélyedésbe dobták bele testvérei. Tehát arról akkor, amikor itt Dávid erről ezt a képet hozza, erről a képről beszél, akkor volt az ő népének fizikai tapasztalata is arról, hogy ez mit jelent. Mit jelent a pusztulás verme, a sár és az iszap. A kép, amelyet Dávid használt, lényegében ezt hordozza, egyedül nem tudok kiszabadulni. Sőt, minél inkább kapálózok, annál mélyebbre süllyedek. Jeremiás ezt nyilván hamar felismerte, mert ő fizikailag is benne volt ebben a gödörben, és ott volt a sárban, süllyedt, és tapasztalta, hogy minél inkább kapálódzik, annál inkább elsüllyed. De vajon mi felismerjük-e, és Istenhez fordulunk-e, vagy kapálózunk, és egyre mélyebbre sodorjuk magunkat, és időnként még a körülöttünk lévőket is. Ha például a házasságodnak a léte kerül pusztulás vermébe, ahonnan nincs saját erődből való kimenekülés, akkor nem a gyengeség jele Isten segítségét kérni, bízni benne és elfogadni segítségének emberi eszközeit is, és engedelmeskedni neki. Ez nem a gyengeség jele, hanem a józan belátásnak a jele. A másik kép, amit használ Dávid, az a sziklának a képe. Sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. Ez a kép önmagában is szép és kifejező, de így a másik után elég kontrasztos, azzal összevetve különösen is ütős. Előttünk volt egy saras, iszapos, mély verem, amely csak lehúz, és amiből nem tudunk önerőből kiszabadulni, és most Dávid elénk hozza a sziklának a képét, amelyre Isten ráállította őt, amin biztos lépteket tud tenni. Mélység szemben áll a magassággal. A kapálózás, lecsúszás szemben áll a szilárd talajjal, az előrehaladással. Nehéz ennél jobban leírni, szemléltetni azt, hogy mit jelent Isten szabadítása egy ember életében.
Azt gondolom, talán jobb is, hogy Dávid nem egy konkrét élet szituációt használ itt ennek a helyzetnek a leírására, hanem ezt a képet, mert így minden kor embere bele tudja magát helyezni ebbe a képbe.
Isten nem csak arra kész, hogy egy nagy bajból, egy halálos betegségből, például egy kapcsolati mélységből kiemeljen, hanem arra is, hogy új, szilárd alapon újjá építsen. A szabadítás a bűnbocsánattal kezdődik, a kárhozattól való megmentéssel. De nem itt ér véget. Jézus azért jött, hogy kimentsen a jelenlegi gonosz világból, de azért is, hogy életünk legyen, sőt, bővölködjünk. Amikor életed nagy nehézségére gondolsz, amivel eddig küszködtél, akkor nem csak azt hiheted el, hogy Isten kész abból megszabadítani. Azt is elhiheted, hogy eddig sosem remélt áldott kapcsolatot, lelki állapotot és örömöt készített el. Ebben a zsoltárban azt is realitássá teszi Dávid, hogy amikor a szabadításról gondolkodunk, és egy olyan helyzetben vagyunk, amikor nagyon várjuk a szabadítást, akkor azzal is számolnunk kell, hogy ezt nem csak Isten ajánlja föl a számunkra. Az ötödik versben egy boldog mondást mond, aminek a műfaját vagy a formáját jól ismerjük az Új Szövetségből is. Boldog ember az, aki az Úrba veti bizodalmát, nem igazodik a kevélyekhez és az elvetemült hazugokhoz. El kell, hogy döntsd, miben és kiben bízol, amikor életed nagy kérdéséről van szó. Nem csak Isten kínál szabadítást. Ebben a versben, az ötödik versben egy boldogmondás, és annak az ellentéte is elhangzik. Dávid arról tesz bizonyságot, és azt énekli meg ebben a zsoltárban, hogy boldog az, aki az Úrba veti bizodalmát.
Ha egy kiránduláson két ember áll egy sziklán, és én alattuk vagyok még egy porhanyós, csúszós talajon, akkor annak a kezét kérem, vagy abba a kézbe kapaszkodom bele, amelyik emberben, amelyik kézben jobban bízok. Az ötödik versnek a második fele, negatív forma, Ravasz László szerint a hit áruló gazdagokra utal, akik megalkuttak az idegen hatalommal, és most ennek gőgös haszonélvezői. Sajnos mind a világban, mind az egyházban, a hívők közösségében mindig és minden korban találunk ilyen embereket. Hatalmuk és pénzük, ígéreteik vonzóak lehetnek, de nincs meg bennük a szabaduláshoz, szabadításhoz szükséges erő. Nem tudnak bennünket sziklaszilárd talajra emelni. Erre egyedül Isten képes, és ő ebben a szabadításában olyan embereket használ föl eszközül, akik önzetlenül szolgálják őt. Hogyha átéltük Isten szabadítását az életünkben, vagy meg fogjuk azt tapasztalni, akkor föltehetjük utána azt a fontos kérdést, hogy vajon mire szabadított meg bennünket Isten. Mert persze rendben van, nekünk is nagy dolog az, hogyha átérünk egy szabadítást, számunkra is fontos az, hogy egy nehéz helyzetből kiemelt bennünket Isten, de talán valami fontosabb és szélesebb összefüggése is van annak, amikor Isten az ő szabadításában részeltet valakit. Mielőtt ezt megválaszolnánk, hadd kezdjem egy kicsit messzebbről vagy mélyebbről, az imádságainkat vizsgáljuk egy picit meg. Amikor az imádságainkat és a szavainkat vizsgáljuk, amiket Isten felé mondunk, akkor az egy kicsit arról is beszél, hogy mit gondolunk Istenről, és mit gondolunk a saját életünkről. Ha csak azon elgondolkodunk, hogy az imádságainkban milyen szerepet kap spontán és örömből a hála, a dicséret, vagy éppen a közbenjárás, és milyen arányban jön elő belőlünk a szívünkből a kérés, az már sokat elárul arról, hogy mit gondolunk mi Istenről, kicsoda ő, milyen az ő hatalma, mit tett velünk, és kik vagyunk mi, milyen szabadítást éltünk át, és mire vezetette bennünket Isten. Talán egy kicsit fájó, de mégis fontos kérdés, hogy mire használjuk mi Istent. Tudom, hogy csúnyán hangzik ez így, de mégis hadd tegyem fel ezt a kérdést. Saját életünket akarjuk még kényelmesebbé tenni Isten segítségével, vagy pedig arra várjuk Isten szabadítását, hogy aztán készek legyünk őt szolgálni. A legtöbb ember, a legtöbb keresztény, legalábbis akiket én ismerek, önmagamat is beleértve, nagyon-nagyon sokszor azért imádkozik, és ilyen csúnya kifejezéssel élve arra használja Istent a maga életében, hogy a saját élete kényelmesebb legyen. Hogy kevésbé fájjon a betegség, hogy könnyebben menjenek a dolgok, hogy jobban sikerüljenek a dolgozatok, hogy nagyobb békességet tudjunk átélni. Tehát az imádságaink arról szólnak, hogy Isten kényelmesebbé, komfortosabbá, gazdagabbá tegye a mi életünket. Viszont ha Isten szabadítását átéltük, valóban átéltük azt, hogy Isten valami olyan helyzetből, olyan lelki és fizikai állapotból kiszabadított bennünket, mint amit megtett Jeremiással felolvasott igét követően, vagy amiről énekel Dávid, mert ő is átélte ezt a szabadítást, akkor felszabadulhatunk arra, hogy Istent szolgáljuk. Egy ének szerint Jézus Krisztus megszabadított, áldom az Isten bárányát. Csak egy vagy két sor ez, de mégis nagyon sok mindent elárul számomra arról a lelki folyamatról, amit átél az az ember, akit Isten megszabadított. Jézus Krisztus megszabadított, és ezért, és ezután áldom az Isten bárányát. Szükség van arra, hogy ha Istent szolgálni szeretnénk, hogy átéljük az ő szabadítását, és csak akkor tudjuk őszinte, tiszta és a szolgálatra felszabadult szívvel szolgálni Istent, hogyha ez meg is történt. De akkor lehetséges. Mert ha Isten megszabadított, akkor egy olyan élménynek, egy olyan átélésnek a birtokában éljük az életünket, hogy tudjuk, hogy az már nem a miénk. Jeremiás ezzel tisztában volt, miután kikerült abból a veremből. Dávid tisztába került sokszor, amikor Isten megszabadította Saul kezeiből, megszabadította a saját bűneiből, megszabadította a saját gyengeségeiből. Dávid tudta, mit jelent az, hogy az élete Isten szabadításán ment keresztül. Tudta, amikor a vadállatoktól, tudta, amikor Góliát kezéből megszabadult, hogy onnantól kezdve az életével tartozik az Istennek. Ez nem egy kényszerű tartozás, hanem egy örömmel való élet odaszánás. Jézus Krisztus megszabadított-e?
és hogyha megszabadított, akkor felszabadított-e téged is arra, hogy áld az Isten bárányát, imádságban, szavakban, tettekben, életed odaszánásában, és azoknak a céloknak a megtalálásában, amire Isten megszabadított. Nehéz dolog a szabadulásra várni, nehéz dolog egy olyan helyzetben, olyan élethelyzetben benne lenni, amit nem tudunk felgyorsítani. Amikor várakoznunk kell, nekünk 21. századi embereknek, 21. századi technikával körülvéve. De még ebben a várakozós helyzetben is ott megtapasztalhatjuk Isten jelenlétét az életünkben, és megtapasztalhatjuk az ő békességét. És Isten meg fogja adni számunkra, hogyha ez az ő akaratával egyezik, és kérjük tőle, amit átélt az Ószövetség és az Újszövetség sok embere már, ki fog bennünket emelni abból a helyzetből, amiből mi magunkat nem tudjuk kiemelni. De nem csupán egy helyzetből szabadít meg bennünket, és tesz azt megelőző állapotban, hanem ennél sokkal többet ad számunkra, adja az ő áldását, adja az ő örömét, és ad egy olyan életet számunkra, amit el sem tudtunk képzelni, talán nem is kértünk, nem is mertünk tőle kérni, vagy el sem tudtunk korábban gondolni. És hogyha ezt átéltük és megtapasztaltuk, hogyha Isten megújította az életünket, megszabadított bennünket, akkor hív arra, hogy szolgáljuk őt. Hív arra, hogy ebből az élményből táplálkozva, ebből felpusztulva életünket odaszálljuk neki, és örömmel legyünk az ő dicsőségére. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által nem szeretünk várakozni. Nem szeretünk sem fizikai dolgokra várni, nem szeretünk rendelőben várakozni, nem szeretünk megállóban várakozni, nem szeretünk a párunkra várni, hogy azt megadd, nem szeretünk felvételi eredményekre várni, nem szeretünk egy összegyűjtött pénzre várni, hanem szeretnénk rögtön egyben tudni azt, szeretnénk a jó eredményeket egyből a kezünkben tudni. De mégis te használod az életünkben a várakozásnak az idejét, és sokszor csak ezáltal tudsz önmagadhoz hívni, és önmagadhoz kényszeríteni bennünket. Kérünk, hogy ha ilyen helyzetben van az életünk, vagy ilyen helyzetben leszünk, akkor ezt tudjuk úgy is látni, és olyanként is felismerni, mint ami felét hajt. Istenünk, add, hogy meglássuk ebben a helyzetben is a te hatalmadat, a te szeretetedet az irányunkban, és imádkozunk azért, hogy adjál nekünk szabadulást. Adjál szabadulást a bűneinkből, adjál szabadulást azokból a szokásokból, amelyek megkötöznek bennünket, adjál szabadulást önmagunknak a korlátoltságából, szabadíts fel bennünket egy szabad és tiszta életre, szabadíts fel bennünket a te imádatodra, és szabadíts fel bennünket egymás szeretésére. Kérünk, hogy újíts meg bennünket a hitünkben, és ebből fakadóan újítsd meg a mi egész életünket, tanuláshoz, munkához, párkapcsolathoz, családi közösségekhez való hozzáállásban. Újíts meg bennünket mindabban, amiben látod, hogy megújulásra van szükségünk. És Istenünk, hadd kérjünk azért is, hogyha miénk lett ez a megújulás, akár a múltban, akár most a jelenben, akkor szabadíts föl bennünket arra, hogy az életünket többé ne úgy éljük, mint ami a miénk, hanem úgy, mint amit ajándékba kaptunk tőled. Istenünk, kérünk azért, hogy mutasd meg nekünk azokat a lehetőségeket, amelyekben szolgálhatunk téged, amelyekben a te dicsőségedre lehetünk, amelyen nem saját életünket tesszük komfortosabbá, hanem lehajolhatunk máshoz, és szolgálhatunk téged. Kérünk, hogy mindebben add azt az örömöt, amelyet ígértél a lélek gyümölcseként, és kérünk, hogy legyen ez világossággá, éljen ez a gyülekezetben úgy, mint ami másokat is a te közeledbe és a szabadulásra, szabadításra hív. Add vigyünk eléd, Urunk, olyan embereket, akik várakoznak, akik várnak arra, hogy valamilyen helyzetből megszabadítsd őket. Imádkozunk azokért, akik betegek, vagy akiknek a szeretteik betegek. Adjál nekik békességet, add nekik azt a biztos tudást és átélést, hogy te kezedben jó helyen van az életünk. Imádkozunk azokért, akik valamilyen munkahelyi, vagy családi, vagy személyes élet kérdésben szeretnének előre lépni, de önmaguktól nem tudnak. Kérünk, hogy őket is ajándékozd meg a te szabadításoddal. És imádkozunk, Urunk, azért, hogy a gyülekezet életére is újra és újra add a te szabadításodat, hogy amikor emberi gyengeségek, önzések, pártoskodások vagy törvénykezések kísértenének meg bennünket, akár itt ebben a gyülekezetben, akár másutt, akkor attól is hadd legyünk szabadok, és hadd legyünk megváltottak, hadd legyen a te igédnek és lelkednek uralkodó hatása fölöttünk. Így áld meg bennünket, Urunk, add, hogy a te szabadításod világossá, láthatóvá legyen bennünk és körülöttünk.